elnökasszony, tisztelt konferencia! János Elibia költészetének utóélete jó részt még föltáratlan, ami részben érthető, hiszen a neolatin Elibia kutatása is csak a legutóbbi időben kezdett megindulni. Jellemző azonban, hogy a 10-es években egymás után megjelenő neolatin kézikönyvek János költészetéről alig vesznek tudomást. A római Elibiáról szóló 2012-ben megjelent kézikönyv Reneszánsz latin Elibia című fejezetében János költészetéről nem esik szó, neve csak arra szolgál futólagos példaként, hogy a humanista műveltség még olyan messzi vidékre is eljutott, amilyen Magyarország. So far as Hungary. A Brill kiadó 2014-es neolatin enciklopédiájából megtudhatjuk, hogy miután János Ferrarában Pomponio Leto akadémiáját elvégezte, Itálián kívül elsőként adott kiszerelmi Elibia gyűjteményt, megelőzve ezzel Corrado Celtis Amorisét is. A 2015-ben napvilágot látott Oxford Handbook of Neolatin közép-európai fejezetében azt olvashatjuk, hogy Magyarországra hazatérve János egyre patetikusabb Elibiákat írt, és retorikus stílusával másokat kívánt közéleti szerepvállalásra ösztönözni, to become politically engaged. Nem tudom, mit jelent. 2017-ben megjelent Cambridge Guide to Neolatin Literature Elibiáról szóló fejezete csak egy lapai jegyzetben említi meg azon költők között, akik valamely képzőművészhez, ugye Montaignehoz írtak Elibiát, ez legalább fontos ez az adat. A Bloomsbury kiadó 2020-as neolatin antológiájának pedig János még a névmutatójában sem szerepel. Az egyetlen tanulmány, amely János Elibiáinak utóéletével érdemben foglalkozik, mindmáig Hermann Wiegand 2001-es munkája, amely Lotichius Secundus költeményeiben tárja föl a korántsem ritka jánoszi motívumokat, mindenekelőtt a német humanista D.C. Egro Tante című elégiájában. Mi több, a két elégia gyűjtemény között szerkezeti és tematikus megfelelőséget is sikerül kimutatnia. A hatás nem meglepő, hiszen tudjuk János Lotichius Padovai évei óta Zsámboki Jánossal szoros barátságot. Bocsánat, ápolt és több elégiáját is hozzá címezte. A János hatást már az ifjabb Peter Burman is regisztrálta 1754-es Lotichius kiadásában, melynek színvonalát mutatja, hogy 1999-ben hasonlás kiadásban is megjelent. Wiegand nem említ ide érdekes adalék, hogy a németalföldi filológus a munka elejére helyezett Elibiában Ad Manes Petri Lotichi Secundi Jánuszt nevezi meg első helyen azon újkori katona költők között, akikkel a fiatalon elhunyt német költő az Elysiumi mezőkön időzhet. A D.C. Egro Tante híres sírfeliratát parafrazeálja itt. Pannonius patrium musas qui duxita distrum et lati incultos messe beállt agros. A következőkben tehát néhány olyan költőre térünk ki, akikről tudomásunk szerint eddig a szakirodalomban kevés szó esett. Annyi minden esetre valószínűnek tűnik, hogy a D.C. Egro Tante in Castris, a 16. század folyamán a magyar humanista egyik legnépszerűbb költeménye lehetett. Török László hatalmas Similia gyűjteményéből tudjuk, hogy szövegszerű átvételt már Pico della Mirandolánál találunk, mégpedig azon elégiájában, melyet katonáskodó testvéréhez címzett. Ez a megfelelés a Duratus Lambro Thorax tua membra fatiga, emlékezünk János disztihonjára, neknisi duratum lambro thoraca volebam, neknisi ferrato ferreus ire ferro. János tekintélyéről tanúskodik, hogy a jól sikerült disztihonnak mondhatni önálló utóélete van. A teleki kovásznai testimóniumai között megtaláljuk János Dousa Petronius és János Brockhusius Propertius kommentárját. Kovásznai gyűjtését kiegészítettük még Juan Luis de la Cerda 1612-es Énaisz kommentárjával, mely szintén János tekintélyével támasztja alá, hogy ugye az Énaisz második énekében in latus inque feri, hogy a ferus főnevet lehet lóra is alkalmazni. Hasonlókból idézi a szöveg helyett Johannes Gregorius Grevius 12 kötetes római régiség tanának a lovakról szóló fejezete, jól lehet a költő neveit rejtélyes módon Junius Pannoniusra változik el. Talán még árulkodok, hogy Janusra hivatkoznak a fémművességről szóló értekezések is, annak igazolására, hogy a Milánó mellett folyó Lambro vize kiválóan alkalmas az acél megedzésére, így Athanasius Kircher Mundus Subterraneus című kézikönyve. Az első költő, akinél a DC Egrotante imitációját megtaláljuk, a Pesarói Guido Postumo Silvestri, aki a maga korában igen nagy elismerésnek örvendett. Elérte többek között Baldassare Castiglione és Ludovico Ariosto barátságát is. Silvestri 1510-ben Esztei Hippolit szolgálatába lépett, és Ferrarában megtapta a bölcseleti és orvosi katedrát. Állását azonban nem sokáig élvezhette. 1212 áprilisában szemtanúja volt a ravennai csata minden képzeletet fölülmúló mészárlásának, majd augusztusban kinevezték a toszkánai Garfagnana kormányzóját. Azonban már szeptember végén kénytelen volt Hippolittól fölmentését kérni súlyos maláriás tünetei miatt. Ahogy Ferrier által kiadott levelében írja, infirmato de una febbra continua et trista. Föltehetőleg a következő év tavaszán keletkezett a De sua egritudine ad divam Maria című elégiája. Érdemes még megemlíteni, hogy 1517-ben Hippolit fölkérte Silvestrit, hogy kísérje el Magyarországra, ám ez a lehetőség, ahogy panaszkodik, quella maledetta Ungaria, a költőt olyan riadalommal töltötte el, hogy hamarosan 10. Leó pápa szolgálatába lépett. A De sua egritudine, vinco materia, ahogy Jankovics tanár előbb említette, azt veszi át Janustól, amit a római elégia költőknél Silvestri hiába keresett volna. A 76 soros költemény első 22 sorát a váltólás tüneteinek részletező leírása foglalja el, még ha Janus nyers realizmusát, amely Janus elégiáit oly megrázóvá teszi, egy ettől jobbára óvakodik is. A hangsúly az enyhe tavaszi időjárás és a nem csillapodó magas láz a malária testet sorvasztó hatásának ellentétére kerül. Janustól származó motívum továbbá a stúdiumoknak szentelt élet nyugalmának fölcserélése a katonáskodásra. Míg Janus merészebben újít azzal, hogy nem csak a sűrű lombú tölgy árnyékában csobogó patakpartján, hanem roskadozó gyümölcsfák alatt olvasgatva és gyümölcsöt eszegetve is elképzeli magát, nunc his, nunc illis mentoblec tare libellis, Omave curvatis de mera barbaribus. Silvestri sokkal jobban ragaszkodik az antik elégia költészet bevált kliséikhez, és csak Janus bukolikus disztihonját imitálja. Fontos azonban, hogy megőrizve a kép Ovidius hangulatát, nagyon ügyel arra, hogy más ovidiusi kifejezésekből szője össze, mint magyar mintaképe. Et modo fagginea solis vitasse subumbra, murmura dirigue lene sonanti sacri. A szoros Janus imitációt mégis elevenné teszi az életrajzi háttér különbözősége. A békés olvasgatás képét azzal helyettesíti, ahogy orvosként szülővárosa népét gyógyíthatta volna. Egrotis medicas applicuis samanus. A távoli földön betegeskedve nem csak testvérei és anyja távollétét fájlalja, mint Janus, hanem aggasztja félárván maradt kisfia, Enea jövője is. Heu ubi fratera ubinunk carissima mater, innumeris ubi tu, náte relikte, malis. Szilveszti a feleségét még korábban elveszítette, tehát mondhatjuk, hogy egyedülálló apukaként aggódott a fia sorsáért. Fölidézi a Toszkán hegyek között töltött téli éjszakákat, a váltott lovon való megerőltető utazásokat, a városok lázongásának leverését. Sokkal lényegesebb különbség azonban, hogy Szilveszterinél nyoma sincsen a korságokat nem ismerő, letűnt aranykornak és Prométeusz bűnének, aki a tűzzel együtt a lázat is elhozta az emberiségnek. Az elégia második felét teljes egészében a Máriához intézett fohász költi ki. A pogány világ hamis isteneit pedig azon eugémenista fölfogás szerint utasítja el, mely szerint Flóra eredetileg utcanő, Kallisztó is bűnös életű nő volt, aki ennek ellenére ékesíti az égboltot. Vígant hívta fel a figyelmet arra, hogy Lotikius hasonló módon mintet krisztianizálja Jánusz költeményét, ugyanez figyelhető meg már Szilveszterinél is, akinek az elégiáit Lotikius aligha ismerhette, olvashatta. És akkor a következő költő, mert már az időm fele elment. Szintén Máriához fohászkodik, hasonló betegségtől szenvedve a lengyel humanizmus első nagy költője, latin költője, Clemens Janicius. Trisztia című elégia gyűjteményének második darabja, padovai tanulmányai alatt, egy levelének tanúsága szerint 1539. júniusában keletkezett. A költemény Grazina Urbán Gocsek elemezte a humanista költészet betegség toposzát tárgyaló tanulmányában. Ebben Lotikius és Janicius költeményeit mintegy tipológiailag veti egybe, kezdve az életrajzi hasonlóságokon, a két költő paraszti származásán, sűrű betegségén és korai halálán. A hasonló témájú verseket író Pontano, Sannazzaro, Flaminio mellett megemlíti ugye a Jánuszt is, ám közvetlen hatással nem számol, Vígant kutatásait pedig nem is látszik ismerni. Márpedig a betegség tünetek 26 soros leírásában számos jánuszi áthallást találunk, és nem is csak a Castra Sequor című elégiából. Dum crucior, rapidoque miser comburo rabigni, horrenti pariter conglaciorque gelum. A folyamatos betegeskedés panasza qua non excrucier, non datur hora mihi, a konkvesztió fölütésével csengedbe, nunkvego non aiger, nunkvego sospes ero. A csontá bőri aszott testben reszkető lélek képére, pelle subista, hász inter vénás, interet oszcelaten, pedig az ad somnumban találunk párhuzamot, quodmodo corpus erat, nunkest cutis ossibus kérész. A leírás végére kerül a négy disztihonban kidolgozott Prométeusz motív. Ahogy a titán a szkítiai hegységhez van bilincselve, affictus scyticis jugis, Jánusznál scytica vinctus subrupe, úgy gyötrődik az ifjú költő is ágyához szögezve, affixus lecto. Még ha a szövegszerű egyezések nem is olyan szembeszökőek, mint Szilveszterinél. Jánusz elégiáinak ismeretéről tanúskodik Janiciusnak egy másik költeménye, mely a Trisztiában nem kapott helyet, és Urbán Gocsák tanulmánya sem említi. Ez a Varié elégié harmadik darabja, melyet patronusa Andreas Kricius, Andrzej Kszicki, gnyeznói érsek, korábban Szapolyai Gorbála személyi titkárának betegségére írt. Az Autunnum exsecraturok Febrem Kricii című elégia 1536 őszén keletkezett. A költemény első sora Kricius lázbetegségét részletezi, és itt már szövegszerű átvételt is találunk, az érsek mellkasa úgy zihál, mint az izzó Vezúv teljes súlyával, mintha az izzó Vezúv teljes súlyával nehezednék rá. Cor venut ardentis suppressum mole vesevi estuat, miként Jánusznál Num me flammi vola ma Christ quam Deus obruit etna. Lényegesebb azonban, hogy a lengyel humanista Jánusz két elégiáját olvasztja össze. A második, csaknem 70 soros rész, az ősz ellen intézett invektíva, Jánusz Invehitur Luna című költeményét veszi mintáról. Ez korán sem szokványos. Ravisius Textor 1524-ben megjelent kézikönyve, a csaknem 1000 oldalas Epitheta, az Autumnus címszónál szinte csak pozitív jelzőket sorol föl, amilyen a Frugifer, Pomifer, Vinifer, Mustulantus, Pampineus. Ennek megfelelően általában idilliek a neolatin költészet ősz leírásai is, de biztos van, ami nem olyan. Janicius viszont ugyanazt a fölbomlasztó, pusztító befolyást tulajdonítja az ősznek, amit Janus a holdnak. Omnia tu vicias, írja Janus, omnia te veniente runt, olvassuk Janiciusnál. Janus szerint minden bolygó ártalmas befolyását, pestifer influxus, a hold közvetíti a földre, per tua regna flum, Janiciusnál az ősz szabadítja föl a föld egészségtelen kipárolgását, és fertőzi meg a levegőt. Te veniente graves exhalat terra vaporis, et damnos atuos inficit aura dies. És a párhuzamokat még lehet sorolni. A szintén padovai diák Elias Corvinus Hunyadi János tetteiről írott kisáposzát Sárkány Oszkár adta ki még 1532-ben, Batthyány Boldizsára látott barátsága is eléggé jól ismert. Kevesebb figyelmet kapott az 1568-ban Lipcsében kiadott Poematum Libri Duo, mely mintegy másfél évtized terméséből válogat, és melynek második könyve jó részt elégiákat tartalmaz. Ebben találjuk a D.C. Fabricitante című elégiát, amelyben Corvinus az antik elégiának azon Tibullusnál, Properciusnál, Ovidiusnál is meglévő toposzát fordítja visszájára, amelyet Janus is alkalmaz. Betegség és halál, távol a szülőföldtől, elszakítva a szeretett személyektől. Az ifjú költő a távollét toposzát éppen a hazatérésével cseréli föl. Nem messze földön, hanem a Joachim Táli szülői házban, családja oltalmában, alig hanem vakációja idején betegeskedik. Még ha betegsége halálos volna is, nyugodtan hunyhatná le szemét, hiszen a sors nem tagadta meg tőle azt, amit Ovidiustól, Cicerótól, de még Círustól is megtagadott. Hanvait haza is írföldi, conservant cinerész, busta paterna meos, szemét pedig az anyai kéz zárhatja le, ipsa manu mater morientes claudet ocellos. Ez a kép szemben Tibullus korpürai elégiájával, melynek rögtön a fölütésében találjuk meg, Corvinusnál az elégia végére kerül épp úgy, mint Janusnál. Ám így is a kontraszt imitáción jegyében, hiszen Janus anyjának nem kellett megérnie fia szenvedéseit. Ennek megfelelően a jelenbe helyeződik át a Janusnál csak vágyálomként megjelenő kép is az idilli környezetben folytatott tanulmányokról. Az elégia hajnali nyitóképe mondhatni bukolikus hangulatot teremt, a pásztor kihajtja nyáját a legelőre, elhagyja fészkét a fecske, a költő pedig versíráshoz látna, kinn a kertben, riguo doctum conscribere carmelin orto, de a lázbetegség elvette minden erejét, még a toll is kihullik kezéből. A betegség és a halál tehát nem önmagában félelmetes, hanem mindenek előtt az ígéretes költői pályafutás derékba törésével fenyeget, ahogy a Janusnál, aki ma is megrendítő hatású soraiban azért kéri az égiek irgalmát, mert igen sok írása még végső simításra vár, sok pedig csak felében, harmadában maradna utána. Corvinusnál a kínzó láz és a hírnév utáni lángó sóvárgás ellentéte, Clari nomini Sartor válik az elégia vezérmotívumává. Most járt le az időm, nem tudom, egy percet kaphatok. Corvinushoz hasonlóan megfordult Batthyány Boldizsár kastélyában Nikodémusz Krislin is. Ismeretes, hogy itt írta saját állítása szerint néhány óra alatt a De Ratione Instituendi Puerum című munkáját, melyet vendéglátójának és annak Ferenc fiának ajánlott, és amely Németújváron meg is jelent 1584-ben. E kicsi, mindössze 36 oldalas kötet legvégén találjuk a DC Fabrici Tante című elégiát. A címzett itt nem Batthyány, hanem Frischlin Steyer pártfogója, Georg Kissel von Kaltenbrunn. És ha Corvinus elégiája inkább mélabus, mint tragikus hangütésű, Frischliné majdhogy nem szatirikus. Szó sincs idilli tájról, múzsákról, a korai halál vészterhes árnyékáról. A német humanista nem is annyira költőként jelenik meg a versben, hanem pusztán az idegen föld zord viszonyaitól kétségbe esett betegként. Mé premitungarica febris recidiva subora, mondja a fölütésben, fölidézve Kissel Gráci házát, ahol két hétig sokkal kellemesebb körülmények között nyomta az ágyát, majd orvos barátját, Oswald Gabel Hovert szólongatja. Ó, ubi gemma meus, pestis se vissima pestis, ó, Felix operum, Gabele Hover ubis. E rövid bevezető után a testi tünetek aprólékos leírása következik, mely a 38 soros elégiából 24 sort foglal el, és bővelkedik a jánuszi áthallásokban. Ardeo non aliter quam seve flamma chimere, pulmoferum rapidis expirat faucibus ignam, cor tremit, et diro feri untur tempora pulsu, iurar et neos sita vitare feros. Kárhoztatja Frischlin a magyarországi klímát is, hiszen a tomboló kánikula megkétszerezi a kórokozók számát, miközben csak a hagyományos gyógymóddal, kecskesahóba főzött salátával és májvával, caprinoque vesero et lactuca et paupere malva kúrálhatja magát. Jegyezzük meg, hogy erről a készítményről Mélius Juhász Péter herbáriuma is azt írja, ha melegen iszod, gyakorta, száraz kurutot, kehet, tüdőnek rothadását gyógyítja. A saláta magjáról pedig azt is megjegyzi, hogy igen, aludtat. Frischlin itt Janus ad somnumát is megidézi, aki a hatástalannak bizonyult gyógyszerek között említi a saláta magvát. Nil rossa, nil violé, nil semina lactucam. Az elégia minden tragikus felhang nélkül a Kisselhez intézett felszólítással zárul, imádkozzék a költőért, cserébe jó egészséget kíván feleségének és kedves lányának. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a 16. században oly gyakori betegség költészetnek Janus fontos előfutára volt, és elégiában a testi és lelki szenvedés érzékletes megjelenítésével, a katonáskodni kénytelen költő rajzával, a költői pályafutás rombadőlésének rémképével olyan mintát kínál, melynek a klasszikus római költészetben alig van előzménye. Mégis elgondolkodtató, hogy egyelőre az eddig ismert imitációk egytől egyig olyan költőktől származnak, akiket közvetlenül vagy közvetve magyar kapcsolatai ösztönözhettek Janus behatóbb megismerésére. Sannazzarónál, Pontánónál, Molzánál, Cancianinál az itáliai betegség költészetben eddig nem sikerült semmiféle Janus reminiszcenciára akadnom, ha valaki rá megköszönöm, ha megírja. Köszönöm szépen figyelmet!